Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Romsics Ignác történészt, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Október 23-a és az 1956-os forradalom a témánk a következő szűk egy órában. Lassan 60 év távlatából tekinthetünk vissza az eseményekre. Elegendő idő ez, hogy tisztállássunk, és hogy mondjuk a történészek is tisztállássanak?
Hát nézze, igenis, meg nem is. Gondolja meg, hogy a honfoglalás a sokkal régebben történt, és mégis a honfoglalással kapcsolatban újra és újra fölmerülnek tévhitek, legendák is, és a történészek még mindig nem mindenben biztosak. 56-ról szemben mondjuk a régebbi korokkal sokkal több mindent tudunk, sokkal több a forrás. Azt gondolom, és válaszolva a kérdésére, hogy a fontos, alapvető tényekkel, mozgásokkal a történészek tisztában vannak, és nem igen várható, hogy elő fognak kerülni olyan dokumentumok, amelyek alapvetően megváltoztatnák a véleményünket. Persze a idő, ahogy halad, a történészek nézőpontja és az olvasók nézőpontja is egy kicsit változik, tehát ugyanazt a tényanyagot is lehet időnként más szempontból interpretálni, bemutatni, és ez folyik is.
Az nem lehet zavaró mondjuk a történettudomány vagy a történész számára, hogy azért még nagyon sok a személyes érintettség, tehát akik még az események tanúi voltak, vagy akár résztvevői voltak, azok még esetleg itt vannak közöttünk, de mondjuk a családi legendárium nagyon sok helyütt őriz 1956-os emlékeket, élményeket.
Ez pontosan így van, tehát az emlékezett kutatók szerint, Aszman és mások szerint körülbelül 3 generáció az, amíg ez az élő emlékezet, a kommunikatív emlékezet hat, és ez gyakran a történészek történelmével, vagy az állami politikai propagandával szemben is erős tud lenni. Például a Kádár korszakban ugye bármennyire súlykoltak az általános iskolába Magyarország 1944-45-ös történetéről a felszabadítást, a dicsőséges szovjet hadseregnek a szerepét. Azért a lakosság túlnyomó többségének más tapasztalatai voltak erről, és ez egy ilyen kettős skizofrén tudatot eredményezett. Most 56 esetében is, a Horthy korszak esetében is. A helyzet az, hogy az egyéni emlékezet fontos, és az egyéni emlékezőknek az érzelmei fontosak. Ezeket tiszteletben kell tartani. De az egyéni emlékezésnek a természete és a történetírás természete az döntően különbözik. Az egyéni emlékező mindig abból indul ki, amit ő átélt, és akkor jó az egyéni emlékező, ha szubjektív is. És általában a saját élményeit abszolutizálja. Sokszor lehet hallani, hogy ne beszéljenek nekem a második magyar hadseregről, én ott voltam a Donkanyarban, én jobban tudom, hogy mi volt. És ugyanez 56-tal kapcsolatban is. Én ott harcoltam valamelyik felkelő csoportba, ne mondja meg nekem egy történész, hogy ez a felkelő csoport kikből állt és mit akart. Ez az egyéni emlékezés. De a történész attól történész, hogy nem helyezkedik egyetlen egyéni emlékezőnek az platformjára, hanem a multiperspektivitást és a több nézőpontot, sokoldalúságot érvényesíti. Azt is mondhatnám, hogy ha valaki nagyon leegyszerűsíti a múltat, akkor az már nem is történetírás, hanem propaganda. Ahhoz, hogy a történetírás kiérdemelje ezt a szót, hogy történetírás vagy történettudomány, ahhoz el kell tudni távolodni ettől attól az adott eseménytől, az adott személyektől, bizonyos távolságtartással, kiegyensúlyozottsággal, de ugyanakkor empátiával kell közeledni ezt. Ez lehetséges, 56 esetében is lehetséges ma már, még akkor is mondom, hogyha nyilvánvalóan az egyéni emlékezők körülben van, aki másként emlékezik Mindszentire, van, aki másként emlékezik Maléterre, mint ahogy a történész erről beszél.
De a történészek körében mondhatjuk azt, hogy konszenzus van az 1956-os forradalom és szabadságharc fő szereplőinek megítélésében. Mert most az jutott eszembe, hogy ugye 1848-49-es szabadságharc után is nyilván, hogy évtizedeknek kellett eltelnie, amíg mondjuk Kossuth és Görgei úgymond a történelem és a történettudomány panteonjában a helyükre kerültek, pedig hát azért 1848-49-nek a megítélése talán sokkal egyértelműbb volt évtizedeken keresztül a történészek körében is, 56 esetében pedig ugye eljutottunk az ellenforradalomtól a népfelkelésen át egészen a forradalomig és a szabadságharcig.
Nagyon jó a példája. 1848-49 ahhoz, hogy az valamilyen mértékig kanonizálódjon a magyar történelmi tudatba, el kellett tenni közel 100 évnek. A Görgei rehabilitálás az csak az 1930-as években történt meg, döntően Kossári Domokosnak könyvével, és az első szobor is akkor készül neki, és azt hiszem, hogy ma már nagyon kevesen tartják árulónak. De hogyha például a Kossuth-Széchenyi ellentétre gondolok, vagy Kossuth-Deák ellentétre, ami kiegyezéssel kapcsolatban meg kell kötni, nem kell megkötni, mit kell csinálni, az tulajdonképpen tovább gyűrűzik napjainkig, és a történészek körében nem nagyon éles, de azért bizonyos interpretációs különbségek ma is vannak. A nagy különbség az, hogy a kommunikatív emlékezet ebben az esetben már nem működik, helyébe lép a társadalmi vagy a kulturális emlékezet, vagyis az, amit a történetírás, az emlékezetpolitika kialakít az emberekbe, és ez tartósan azt csinálja, ha egy vágányon halad, akkor a fiatal generációk úgy kezdenek erről gondolkodni, ahogy most erről ön is beszélt. Most 56 esetében ez valószínűleg még nem következett be. És lehet, hogy egy ideig még nem is fog bekövetkezni, mégpedig azért, mert 56 nem volt olyan egységes, mint ahogyan azt megemlékezéseken az ünnepi szónokok mondani szokták. Mindig bonyolultabb a történet, a múlt, a történetírás, és a főszereplők nem egyet gondoltak a múltról, jelenről, jövőről, a teendőkről. Gondoljon csak arra, hogy Nagy Imre...
Sőt, néha ugyanazok a szereplők is változtatták a véleményüket.
Hát ugye Kádár János más gondolt és mondott november 1-e előtt, mint november 1-e után, amikor...
Tehát mondjuk Nagy Imre, és szovjet... mondjuk a reformkommunista alapállástól...
Nagy Imre október 28-ig ellenforradalmat nevezi a felkelést, és október 28-a után lesz nemzeti szabadságharc. Neki is változik. Ugyanakkor Nagy Imre mindvégig kitart egyfajta emberarcú kommunizmus mellett, vagy szocializmus mellett, miközben, ha valami, akkor Mindszentitől, mondjuk a forradalom egy másik emblematikus alakjától, ez nagyon távol áll. Most itt érkezik el itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a történésznek, történetírónak tisztáznia kell valahogyan a elméleti pozícióját. Vagyis azt, hogy ő egy értéket, egy értékbeállítodást, egy politikai eszmét akar-e propagálni vagy népszerűsíteni, mert ebben az esetben helyezkedhet arra az álláspont, Nagy Imrének volt igaza, Mindszenty egy konzervatív, korlátolt figura volt. Vagy fordítva. De azt gondolom, hogy ez nem történetírás. A történetírás az, hogyha valaki belülről immanens módon Nagy Imrét is megpróbálja megérteni, Mindszentyt is megpróbálja megérteni, és mindkettőről azt mondja az olvasónak, és azt sugározza, hogy ez két lehetséges magatartás. Van egy konzervatív, nemzeti beállítottságú ember, ez Mindszenty, aki ezt így látja, és van egy részben a Szovjetunióban szocializálódott, onnan hazatért kommunista meggyőződésű magyar hazafi Nagy Imre, aki ezt így látja. Ezeknek valahogyan a nemzeti pantalban, a nemzeti emlékezetben össze kell tudni férniük, mint ahogy a mindig a klasszikus példa, a francia nemzeti panteonban egymás mellett lehet De Gaulle és Mitterrand. Ez ugyanígy egy magyar 56-os múzeumban, amely sajnos még nem készült el, együtt kell legyen Maléter, Nagy Imre, Mindszenty, az 56-os srácok, mind ezek együtt 56. Bármit kiemelünk belőle, szegényítjük a történelmünket is az esetben.
A tisztánlátás kapcsán utalta arra, hogy most már nagyon sok forrás a történészek számára hozzáférhető, és nem is nagyon okozhat már meglepetést a történészek számára, esetleg még később előkerülő akár levéltári anyag, akár valamilyen forrás. De ez azt jelenti, hogy például akár egykori szovjet levéltári anyagok is kutathatók, hozzáférhetők, ne adj Isten például KGB anyagok hozzáférhetők? Vagy ott azért rejtőznek titkok?
Egészen biztos, hogy a KGB levéltárakból még előkerülhetnek eddig nem ismert dokumentumok, de ami eddig előkerült, amit a szovjet dokumentumokból tudunk, abból a Szovjetunió álláspontja eléggé egyértelműen követhető. Tehát teljesen világos, hogy a Szovjetunió vagy a szovjet vezetés mondjuk október 28 és október 30 között habozott a tekintetbe, hogy mit kell csinálni Magyarországgal. Fegyveres föllépést kell alkalmazni vele szemben, vagy a Nagy Imre vezette kormánnyal tárgyalásos alapon el lehet érni egy olyan helyzetet, hogy a szovjet csapatokat kivonjuk, a tanácsadókat kivonjuk, de Magyarország megmarad a szocialista táboron belül, és különösképpen a Varsói szerződésen belül.
Emlékszem, akkor ezt a habozást erősíti az is, hogy talán ugye október 30-án reggel jelent meg Hruscsovnak egy cikke a Pravdában.
Kiadtak egy ilyen nyilatkozatot, ennek a kétnapos tanácskozás eredményeként kiadtak egy nyilatkozatot, amely azonban csak néhány óráig volt érvényes, mert különböző okok következtében már 31-én a fegyveres megoldás mellett döntenek.
Majd szeretném, hogyha erről egy kicsit részletesebben is beszélnénk, de most még a forradalom okaira vagy előzményeire talán térjünk ki. Azt írja a Magyar Sorsfordulók című kötetében, hogy a történelmi események kezdetét és végét viszonylag könnyű meghatározni, azok okait és következményeit már sokkal nehezebb. Hát ugye itt is tudjuk, hogy október 23-a egyértelműen a forradalom kezdete, és ugye november elejére, november 4-ére erre a dátumra tesszük a fegyveres harcok végét, de a két időpont között is azért ott vannak a tények és a történések, amiből gondolom, hogy az okokra, az előzményekre és a következményekre is tudunk következtetni. Nagyon sokan azt mondják, hogy voltak éppen már Jaltában, a jaltai szerződésben kódolva volt 1956. Így van ez? Mondhatjuk ezt?
Hát nézze, ez egy olyan megállapítás, amit sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. Ez egy aprioristikus feltételezés, amivel több probléma van. Mert ez először is azt feltételezi, hogy Jaltában azt mondták ki, hogy Magyarország és Kelet-Európa szovjet megszállási zóna érdekszféra és a szovjet rendszer része lesz. De nem ezt mondták ki Jaltában. Jaltában azt mondták ki, hogy minden felszabadított országnak jogában áll demokratikus körülmények között megválasztani azt a kormányt és parlamentet, amely alatt ő élni kíván. Itt a probléma Jaltával nem az volt, hogy a szovjeteknek deklaratíva szabad utat engedett, hanem az, hogy ezt a megállapodást, amit a szovjetek is aláírtak, hogy szabad választások, szabad kormány, stb. Ezt nem szankcionálták. Tehát nem mondták ki azt, hogy mi lesz akkor, hogyha ezt valaki nem tartja be, és ez de facto szabad kezet adott a Szovjetuniónak, mert amikor erről a jaltai útról letértek és elkezdték a szovjetizációt, akkor retorikán kívül a nyugat semmi más nem vetett be. Azt lehet mondani, hogy az a szovjetizáció, tehát a 45 és a 48-49 közötti állapotokban azt hiszem, hogy nem volt 56 kódolva. 56 nem azért lett, mert a 45-ös választásokat, vagy a 45-ös földreformot sérelmezték az emberek. Ha megnézzük a 56-os követeléseket, a diákoknak, azokat a programokat, amelyek a forradalmat születtek, akkor tulajdonképpen nem akartak visszamenni a Horthy rendszerbe. A 45 és a 48 közötti változásokat úgy nagyjából elfogadták, hanem ami utána következett a Rákosi korszakban, azt a fajta diktatúrát, terrorizmust, irracionalizmust a gazdaság irányításban utasították el a fiatalok és a felkelők is, amely kétségkívül a fölkelésnek az egyik legáltalánosabb oka volt. Ezt nyugodtan kimondhatjuk. Tehát, hogy én nem azt mondám, tehát, hogy nem Jalta volt 56-nak az oka, de egy 56 alapvető oka a szovjet rendszer volt, amely a magyar társadalom nagy tömegeinek nem felelt meg, és az érdekeiket messze menően sértette, néha fizikálisan is, ezt kimondhatjuk. Hogy azután ezen túlmenően még milyen konkrét okokat lehet találni, mert például lehet Ausztriának az 55-ös semlegesítését, amelyre példaként tekintettek Magyarországon nagyon sokan, hogyha Ausztriának sikerült a finlandizáció útjára lépni, akkor talán Magyarországnak is sikerülhet. És aztán még sorolhatok, ugye akkor a lengyelországi események október 19-én, amelyek közvetlenül hatottak a magyarországi eseményekre.
Ha nagyhatalmi viszonyrendszert megnézzük, és ugye említette itt Ausztriát, akkor gondolhatunk esetleg arra, hogy például az Egyesült Államoknak azért volt olyasfajta törekvése, hogy például ezt a finlandizációt segítse, mert ugye éppen 1953-tól az Eisenhower kormányzat elég nagy összegekkel segítette a propagandát Közép-Kelet-Európában, csak igen. Gondoljunk az Amerika hangjára, vagy a Szabad Európa rádióra. És a 1956 után nagyon sok történész volt, aki kifejezetten utalt is erre.
Sajnos itt elválik a Amerika, vagy általában a nyugati világnak a retorikája, a propagandája és a tényleges cselekvés. Az Egyesült Államok a különböző propaganda eszközein keresztül, léggömbökön, Szabad Európa rádión keresztül és más technikákkal,
röpcédulákkal,
valóban azt sugallta a magyarországi lakosságnak, hogy az Egyesült Államok kész támogatni egy szovjetellenes megmozdulást. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy amikor támogathatta volna, tehát amikor a magyar forradalom kitört, akkor az Egyesült Államoknak a politika vezetése, és ennek a dokumentumait is ismerjük, megzavarodott, megrettent, és néhány napon belül eldöntötte, hogy a szovjeteket informálják különböző csatornákon arról, hogy nem céljuk Magyarország leválasztása a szovjet blokkból és a nyugati blokkba való fölvétele. Tehát nem mondták nekik, a szovjeteknek azt, hogy támadjátok meg Magyarországot, nem fogunk csinálni. De a diplomácia nyelven egyértelműen érzékeltették a Szovjetunióval, hogy az Egyesült Államoknak nincsenek alapvető érdekei a térségben, és katonailag nem fog beavatkozni.
Ha itt az okokat és a törekvéseket próbáljuk számba venni, ön is többször írt és beszélt arról, hogy a forradalom talán legátfogóbb programja, amelyből kiolvashatók az okok és a törekvések is, az a műegyetemi 16 pont, amit még október 22-én megfogalmaztak az egyetemisták képviselői. Voltak éppen, mondhatjuk azt, hogy ez foglalata 1956-nak?
Hát foglalata a 56-os aktív szereplők jó részének. Azoknak a diákoknak, akik ott voltak mindenképpen. De más programok is születtek. Tehát, hogyha megnézzük Mindszentinek a november elejé kiszabadulása utáni beszédét, akkor az egy sokkal konzervatívabb, nacionalistább beszéd, és ott sokkal inkább gondolja visszafordítani az időkerekét, akár 45 előtti helyzetre, az egyházi birtokok visszaadásával kapcsolatban például, ami így nincsen kimondva, de tulajdonképpen ez benne foglaltatik, mint a diákoknak az kezdeti elgondolásában. Tehát azt mondanám, hogy a október 22-i műegyetemi program az, amely az indulásnál, és ebben már benne van a több pártrendszer, benne van a szovjet csapatok kivonása.
Ez az első pont, ez ugye vélhetjük, hogy a leghangsúlyosabb
Igen.
pont.
Tehát ezek már benne vannak, és ez egy olyan követelés volt, amit mindenki osztott. De például abban, hogy mi legyen a TSZ-ekkel, mi legyen a magántulajdonnal, mi legyen a kollektivizált, szocializált gyárakkal, ebben nem mindenki értett egyet. Tehát itt idővel, ahogy jelennek meg a politikai pártok, hogy újra alakul a Nemzeti Parasztpárt, a Kisgazdapárt és ettől jobbra álló pártok, és akkor azt látjuk, hogy ettől jobbra álló pártoknak a programja az már eltér a diákoknak a programjától, amely semmiképpen nem akarta 45 előtti állapotokhoz visszamenni, sőt, teljes mértékben még a 48 és a 45 közötti állapotokhoz sem. Ezek a diákok tulajdonképpen valami, sokan közülük, nem mindenki, de sokan közülük, egy humanizált harmadik utas szocializmusban reménykedtek, hogy így mondjam, amit leginkább Németh László vizionált korábban.
Utaltunk itt az első pontra, ami ugye a szovjet csapatok kivonása volt, leghangsúlyosabb pontként megfogalmazva. Vajon nem hangzott ez akkor azért így október 22-én nagyon keményen vagy túlzottan radikálisan, ahogy mondjuk jó 30 évvel később, 1989-ben Nagy Imre és mártírtársai újra temetésén is, ez a követelés volt az, amire talán a legtöbben összerezzentek, és azt mondták, hogy na ebből baj lesz, ez túlzás.
Igen, hát a helyzet nem volt ugyanaz, mert 89-ben már egy megállapodás volt a szovjet csapatoknak a részleges kivonása előtt. A kérdés az volt, hogy ez mikor válik teljessé. Tehát ez tulajdonképpen folyamatban volt a szovjet csapatok kivonása.
Igen, de akkor. Én emlékszem, én tudósítóként dolgoztam
de
akkor.
De az biztos, tudom, hogy ez
Hogy volt egy ilyen visszhang, egy kicsit megrettem.
Kétségtelen. Noha korábban, 89. március 15-én Rácz Sándor és mások elmondták a különböző helyeken, már lesz, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ide, kétségkívül ez az egész ország lakossága számára ekkor tematizálódott, és ekkor döbbentek rá erre, mert ezt közvetítette a televízió folyamatosan, ezt nézte mindenki, tehát hatását tekintve kétségkívül így van. Na most 56-ban viszont, de ez egy tudatos aktus volt, tehát aki ezt elmondta, Orbán Viktor, ezt végig gondolta ő és a tanácsadói, hogy ezt elmondjuk, és ezért mondjuk. 56 az nem egy ilyen teljes mértékben tudatos akció volt, tehát a diákok ezen sokat vitatkoztak, hogy szovjet csapatokat vonják ki, és utána az általános jelszó, hogy ruszkik haza, ezt senki nem mondta, hogy ezt kell csinálni, ez jött az emberekből. De ami teljesen érthető, hogy jött, mert hiszen a magyar függetlenségi eszmével, a nemzeti eszmével mindig szorosan összefüggött az idegen hódító hatalommal szembeni föllépés. Ez volt talán a magyar történelmnek a legnagyobb hagyománya. És az a történelemoktatás, ami az 50-es években folyt, sajátos módon egyébként ezeket a szabadság küzdelmeket emelte a piedesztára, és próbált egy olyan történképet konstruálni, amely Bethlen Gábortól, Tökölitől, Rákóczin át, Kossuthig, Kumbélán át vezetett egészen a 44-45-ös úgymond fasiszták elleni harcig. Tehát a magyar diákok, a fiatalok egy ilyen nemzeti szabadságharcos retorikára nagyon nagy mértékben szocializálva voltak, és tulajdonképpen semmi más nem mondtak, mint ezt meghosszabbították, hogy 44-ben németek haza, most ruszkik haza. Tehát, hogy ez nem volt-e merész? Az volt. Általában a forradalmak és a fölkelések azok merészek, és nem hiányzik belőlük a düh és a gyűlölet.
Hát nyilván merész követelés volt ugye a több pártrendszer bevezetése is. Van történészi vélekedés, miszerint a forradalom sorsa az volt, aki éppen ezzel pecsételődött meg, mert hogy ez volt az a pont, ami nyilván a szovjet vezetés számára egyértelműen elfogadhatatlan volt. Ön is idézi a könyvében Békés Csaba történészt, aki ugye azt írja, hogy a forradalom sorsa lényegében már október 22-én ezzel a pontnak a megfogalmazásával megpecsételődött, még azelőtt, hogy kirobbant
volna.
Hát
ez egy ismerem Békés Csabának a idevágó munkásságát, és nagyjából egészében egyet is értek vele, ezt azonban mégis egy kicsit túlzásnak tartom, mert annak ellenére, hogy a szovjet vezetés számára ez a követelés ez elfogadhatatlan volt, hogy legyen több pártrendszer, ez nem a kormánynak az álláspontja volt. Ez egy...
Hát különösen akkor még Nagy Imrének.
Nem Nagy Imrének az álláspontja volt. Tehát itt vannak szovjet tanácsadók, akiket ide küldenek, akik október végéig folyamatosan kapcsolatban vannak Nagy Imrével, és mindaz, ami 28-án is történik, az még a szovjet tanácsadókkal egyeztetve történt. Tehát elvileg legalábbis elképzelhető volt az, elvileg hangsúlyozom, hogy konszolidálódhatnak egy olyan körülmények között az események, amely a szovjetek számára elfogadható. De nem konszolidálódtak. Tehát gyakorlatilag nem ez az út vált valóra, gyakorlatilag valóban a felkelők nemhogy tompították volna idővel a követeléseiket, hanem egyre radikalizálódtak, és Nagy Imrének és a kormányának az volt a választása, hogy vagy szembefordul a radikalizálódott felkelőkkel, és ebben az esetben lövet rájuk, nem csak verbálisan mondja azt, hogy ellenforradalom volt, hanem ténylegesen is. És voltak erre törekvések a kommunista párton belül, Fehér Lajos és mások, és hosszas habozás után és dilemmázás után ő végül nem ezt az utat választotta, hanem azonosult a forradalommal, a forradalomnak ezekkel a radikalizált követeléseivel. Miután Nagy Imre ezzel azonosult, innentől kezdődően teljes mértékben igaza van Békés Csabának, hogy innentől kezdődően nem volt kompromisszum lehetőség a szovjetekkel, mert számukra a többpártrendszer, a Varsói szerződés fölmontása, vagy akár a semlegesség az elfogadhatatlan volt.
Erre egyébként mi a történészi magyarázat Nagy Imre eszmei változásával kapcsolatosan, vagy hogy egy kicsit átértékelte a korábbi politikai alapvetését? Vagy
hát nézze, erre valószínűleg Rajnár János tudna a legautentikusabb választ adni, aki két vaskos könyvbe írta meg Nagy Imrének az életrajzát. Amennyit én ismerek Nagy Imréről, az azt mondhatja most velem, hogy Nagy Imrében együtt élt a hithű kommunista, jó értelemben véve, a magyar hazafival. És bizonyos, a történelmi bizonyos pontjain úgy látszott, hogy a kettő összeegyeztethető, és 1956. október végén nem bizonyult ez összeegyeztethetőnek. Tehát el kellett dönteni a Nagy Imrének azt, hogy a addigi pályájából ez következhetett volna, hogy a szovjetek így döntöttek, jönnek a szovjet csapatok, én Szovjetunióban voltam kommunista a két háború között, a szovjetek mellé állok. És ő másként döntött. Ő egy hosszú belső vívódás után, valószínűleg a környezetének a hatására is, ő a másik utat választotta, vagyis azt, hogy elsősorban magyar hazafi vagyok. Ha tehát a hazámat idegen hatalom támadja tankokkal, szószegő módon is, mert innentől kezdődően hazudtak a szovjetek Nagy Imrének, akkor én a magyar nép mellé állok. Még akkor is, hogy ez a magyar nép nem volt teljesen egységes, de kétségtelen, hogy ebben a kérdésben, a szovjet ellenességben a magyar nép túlnyomó többsége Nagy Imrével értett egyet, és a felkelőkkel értett egyet, és ő ebben a kritikus helyzetben ezt választotta. A történelemben mindig vannak ilyen éles helyzetek. Hortinak is volt 1944. októberében hasonlóképpen éles helyzete. Gorbacsovnak is volt 1991-ben. Lövessen, ne lövessen. Tehát ezek vannak helyzetek a történelemben, amikor egy államférfinak, egy vezető politikusnak nagyon nehéz döntést kell hozni, és tulajdonképpen csak utólag derül ki, hogy mi a döntésemnek a következménye.
Romsics Ignác történész egyetemi tanára vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.